hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a Pécárónak nem volt becsülete. Ez meg is látszott a minőségen. Ehetetlen Pécáró volt 20-30
éven keresztül. Ja, most a vizes zsemlérről beszélünk?
Is, meg a kenyér, ami még pár évvel ezelőtt 275 forintba került, csak azért, hogy bemenjen valaki a nagy áruházba, akkor megveszi ezt a kenyeret, és mellette kenyér, nevezhetjük kenyérnek, mert sajnos az élelmiszerkönyvbe, a törvénybe belefér, de azért mi már tudjuk, és a Covid óta nagyon sokan tudják, hogy mi az az igazi jó kenyér.
Sütni fogunk, meg receptekről is fogunk beszélgetni, meg reményeim szerint jó sok minden másról is. Szabi a Pék van itt velünk, Szabadfi Szabolcs, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon szívesen.
Amikor készültem a beszélgetésre, akkor azért összegyűjtöttem pár olyan információt, amit most gyorsan elmondanék, csak azért, hogy abból ki tudjon indulni a beszélgetés, bár szerintem ez már, hát nagyon kíváncsi, hogy ki az, aki még nem tudja ezeket az információkat veled kapcsolatban, mert hogy az ország pékjeként ugye is így ismer mindenki, évtizedek óta űzöd a szakmát, hogy ilyen klasszikusan fogalmazzam. 2012-ben indítottad el a Bazsalikon pékséget, aztán utána ugye jött a többi, most már körülbelül 100 alkalmazottad is van, ha jól tudom. Pizza világbajnokságokon versenyzel, egyfajta tévés szerepléseid is vannak, ugye gasztroműsorokban, zsűriként is szerepelsz, aztán lovaggá is ütöttek, arról nem is beszélve, hogy ugye a pandémia után hát a fél országot próbáltad megtanítani sütni, kenyeret sütni, kovászolásra és minden egyébre. Könyved is megjelent, jótékonykodás, viszont nagyon-nagyon aktívan élsz, és akkor még finoman fogalmaztam szerintem, és hát persze a Pékárúról meg nem is beszélve, úgyhogy azon gondolkoztam, mert tényleg sok beszélgetést megnéztem veled kapcsolatban, és mindig ugyanaz az érzés jött vissza, hogy azon gondolkoztam, hogy ha a fanatizmus valahogy, hogy mondjam, be kellene mutatni, akkor szerintem mindenkinek te jutnál eszébe, mi ajt még így ennyi év után? Azért mondtam ezt, hogy több évtizedet csinálod már, és néztem az interjúkat, teljesen mindegy, hogy tél van, nyár van, reggel van, este van, délután van, 10 évvel ezelőtti interjúról beszélünk, mostani interjúról, mindig ugyanaz a hév hajt. Látod, hogy legalábbis ez jönnek le a válaszaidból, hogy mi az, ami úgy még mindig hajt, inkább így kérdezem.
Hát nyilván ennek a szakmának az elképesztő mértékű szeretete. És én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem dolgozni járok, hanem igaziból ez egy ilyen terápiás folyamat, amit én végzek napi szinten, és annyira relaxációs, annyira
na de
jó.
Ennyi év után, ennyi kisütött kenyér, sütemény, péksütemény után még mindig ugyanazt érzed, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt?
Folyamatos kihívások vannak ebben a szakmában, és minden évben változó búzákkal dolgozunk, változó körülmények vannak minden nap, változnak a trendek, változnak az ízek, változnak a formák, tehát valójában ugyan minden áldott nap belépek azon az ajtón, tényleg hosszú évtizedek óta, de mindig tudok valami újat csinálni. És én azt gondolom, hogy ez az a kreativitás, ami amíg nem hal ki belőlem, addig ez működik, ez a dolog, hogy érdekel. Amikor majd azon kell gondolkodnom, hogy ma mit állítsak elő, és nem magától ugrik be.
Ilyen még nem volt?
Hát nem
kellett volna gondolkozni?
Nem
tényleg ez így jön, simán ösztönösen?
Folyamatosan ösztönösen jön, meg tényleg együtt élünk azért az évszakokkal, jönnek a gyümölcsök, a zöldségek, a bármi, és akkor lehet agyalni, hogy na most ebbe a formába éppen ezt majd hogyan tudnám én belecsempészni, és ugye milyen jó, hogy ezt még ráadásul nagy részét meg is termesztjük, ugye a pékségünk mögött van egy kis biokert, és aztán ott most még annyi cukkinink van, hogy elképesztő, úgyhogy természetesen felkerült ugye az étlapunkra is a cukkini pizza 4 fajta formátumban.
Volt egy beszélgetés, hogy korábban a Vágó Pirossal beszélgettél, vagy hát sütöttetek is természetesen, és ott azt mondtad, hogy a Pék egy művész, ugye, aki a szeretetet láthatóvá teszi, és ezen gondolkoztam, hogy nyilván művészet is természetesen meg hát nyilván elképesztő kreativitást igényel, de mondjuk miben más szerinted, vagy össze lehet hasonlítani mondjuk akár olyanokkal, akik más ételeket készít. Mert ők is azt mondják, hogy a szeretetet ugye beleteszik az ételbe, meg belesütik, belefűzik, belepárolják minden egyebet, hogy a kenyér ezzel szemben valamiben más, mint mondjuk a többi étel ilyen szempontból?
Nem, ők pontosan azt csinálják, mint amit én csinálok. Talán annyi inkább a nehézsége nekünk, hogy lisztről, vízről és sóról beszélünk. Tehát ebből a 3 alapanyagból kell egy tökéleteset létrehozni. Itt nem lehet elfedni fűszerekkel, vagy technikákkal, technológiákkal az esetleges gyengébb minőséget, tehát itt folyamatosan a toppon kell lenni, és folyamatosan együtt kell élni igaziból a tésztával, és végig kell kísérni mindig az útján, attól a pillanattól kezdve, hogy összeöntöttük a lisztet és a vizet, onnantól kezdve a pék feladata elvinni addig a stádiumig, hogy a kemencében még egy 20-30%-os törzsfogat növekedés megjöjjön, és utána már ne égessük el. Ez a lényeg.
Ahogy hallgattam veled a beszélgetéseket, úgy próbáltam megfogalmazni magamnak, hogy vajon milyen egyéniséged lehet, és mindig az jött vissza, de javíts ki, ha rosszul érzem, hogy egyfajta a szónak a jó értelmében ilyen régi módi klasszikus alkat vagy, nagyon szeretsz tanítani, megtanítani ezt a tudást másoknak, vagy nagyon fontos, hogy mindig elmondod, hogy a természetesség, az, hogy a természetes alapanyagokból dolgozol, a szezonalitás, a természet szeretete, tehát egyfajta ilyen klasszikus tudást próbálsz átadni, jól látom én ezt?
Igen, ilyen földhöz ragadt boomer vagyok, ugye mostani szóval élve. De szerintem nekem nem is kell nagyon másnak lenni. Elfogadom, hogy a fiatalok másképp gondolkodnak. Én azért ezt próbálom átadni, mert én azt gondolom, hogy azt a dolgot, amit én csinálok, azt igenis meg kell tanulni még gyerekkorba. Pontosan ezért születtek meg a könyvek is, hogy ott elültessem a kis magot, hogy utána élvezhessék majd ennek a gyümölcsét. Egyébként a pékárúban is én a régi módi dolgokat jobban szeretem, mint az újakat.
Milyen egy régi módi pékáru?
Hát a vajaskenyér.
Ja, erre nem gondolom.
A sima egyszerű kalács, tehát nem ugye a trendi most a piacon jelenlévő pékáruk, meg hát ugye mi is csinálunk olyan leveles tésztát, olyan formátumban, olyan csoki ganázsal megtöltve, megégetett habokkal a tetején, hogy elképesztő. Hát nem sokat fogyasztok én amúgy belőle, csak amikor kikísérletezem, de akkor is inkább odadom a többieknek, hogy mondjanak ők róla véleményt. Én megmaradok inkább a vajas kenyér.
Tényleg? Az a kedvenc a vajas?
Hát vajas kenyér, a sóskifli, ugye hát annak a csücske
az a világ klasszikus, legjobb hát dolga.
És mivel vasmegyei gyerek vagyok, ezért nálunk az édes kalács megvajazva és megsózva. Ez a hármas kombó, ez amit szerintem bár ezen el tudnék élni.
Egyébként maguk az ötletek, azok csak úgy jönnek? Tehát miközben dolgozol, vagy miközben halad a folyamat, a közben találod ki, vagy teljesen spontán az egész, vagy előre gondolod, hogy mik lesznek az alapanyagok, és hogy készíted, szóval, hogy ez hogy néz ki nálad?
Hát előre nem szoktam sokat gondolkodni, hanem tényleg ezek bevillannak. Nagyon sok minden tud inspirálni. Természetesen nézem én is azokat az oldalakat, ahol szembeköszönnek a külföldi, vagy akár a magyar pékek, cukrászoknak a remek művei, és ebből nyilván nagyon-nagyon jól lehet inspirálódni, csak én mindig egy kicsit, azt szoktam mondani, hogy szabisítom a dolgokat, egy picit átalakítom.
Az milyen?
Hát, hogy ne pont ugyanolyat csináljak, amit ő kitalált, mert az az övé, hanem, hogy én például mihez férek hozzá, milyen liszthez, vagy milyen tölteléket tudok készíteni, akkor ezzel így megváltoztatom, és egy kicsit a magunkévá teszem azt az ötletet.
De van ilyen, hogy szabis, tehát hogy mondjuk veszek, nem tudom, magam elé veszek, nem tudom, két pékárút, vagy két kiflit, vagy két kalácsot, és akkor ha megkóstolom, akkor fogom tudni, hogy melyik az, amelyiket te csináltad?
Hát formailag biztosan vagyok benne, hogy biztos vagyok benne, hogy formailag a nagyon-nagyon sok pékségnek a termékei közül visszaköszön az a termék, amit gyakorlatilag én kezdtem el csinálni. Lásd a megfont funk, ugye, hát ez most már igaziból,
klasszikus,
sőt, Magyarországon túl is már, tehát határokon túl is látom, hogy pékségek sütik ugyanezt a típusú formát, ugyanilyen dekorációkkal, és akár ízvilágában is, tehát vannak egy pár ilyen, ugye az én nevemhez kötődő olyan, egy négy sajtos bárhez, amit kisülés után narancslekvárra szoktam lekenni, majd ebbe tolok egy friss rozmaringágat, mert mindig azt szoktam mondani, hogy
a zöld
az mindig kell hozzá, és ugye egy terméknek nem elég csak finomnak lenni, egy terméknek dekoratívnak is kell lenni, eladhatónak is kell lenni, úgyhogy erre is kell figyelni, és ezek azért így meg akár inkább pizzába is azok az ízkombinációk, amikor én a csípős kolbászt málnával párosítom. Hát mindenki ezt mondja,
az
hogy erős, és utána szeretne még egyet tenni, és amikor még egyszer
eljön megkóstolni. Ez hogy jut eszedbe, hogy ezt a kettőt összepárosítsd? Mert hát azért, ez honnan pattan ki?
Hát ez onnan pattan ki, hogy ugye azért azt tudni kell, hogy a pizzához azért Többek között azért szükséges a paradicsom, és azért nem főzzük meg a paradicsom szószt, hogy megmaradjon annak a savassága. Uh-huh. De vannak olyan pizzák, amire nem teszünk paradicsomot, mert szerintem nem illene hozzá, de ezt a savat valamivel pótolni kell. És akkor agyalgattam rajta, hogy mit lehet a paradicsom helyett felhasználni, és úgy döntöttem a málnánál, kipróbáltam a málnát, és elképesztően jól működik. Aztán utána krémesítem egy kis friss buráta sajttal, teszek rá friss bazsalikomot, jön a kis olívaolaj, és egy nagyon-nagyon finom ízélmény a végére.
Hát ezt tényleg mondom, itt már közben elképzeltem, ahogy mondtad az alapanyagokat szinte. Egy picit rólad még, hagyd kérdezzek, mert hogy sokszor el szoktad mesélni, ugye, hogy Kőszegen születtél, és az ottani történeteket, hogy ugye nem akartál pék lenni, ez előse jött, csak hogy ugye véletlenül alakult, úgyhogy az élelmiszeripari szakközépiskolába jutottél, és nagyon érdekes volt, valamelyik interjúban mondtad azt, hogy jól adták át a tanárok a szakmának a szeretetét. Ez mit jelent? Hogy adták át? Mert hogy ugye ahhoz képest, hogy mondtad, hogy viccből mentél oda, tehát nem volt ez benned, hogy fú, igen, én most pék leszek, de ezek szerint valamivel arra, abba az irányba orientáltak a tanárok. Ezt hogy csinálták?
Hát,
hogy működött ez?
Elképesztően sokat foglalkoztak velem. Látták, hogy csibész gyerek vagyok, és éppen ezért megpróbáltak terhelni, és már a nyakamba zúdítottak már a második, harmadik héten, amikor jártunk az iskolába, olyan feladatokat, amit esetleg pár év múlva kellett volna megcsinálni, mert azt látták, hogy ez a gyerek ez nem bír magával, úgyhogy foglaljuk
le. Energia,
és
le kellett kötni az energiákat?
Egész rendesen, igen. És egyszerűen valahogy úgy alakították ezt a dolgot, hogy nekem mindig sikerélményem volt a végére. Nem azért, mert én akkor már egy óriás pék vénával ki tudtam sütni mondjuk egy jó kis sóskalácsot, hanem azért, mert úgy tudtak irányítani, úgy tudták a kezemet megtanítani, mozgatni, hogy a végére tényleg egy jó dolog sült ki. És aztán, amikor én azt kivittem, hogy ott volt egy ilyen tamboltnak hívták, ahova kivittük ezeket a kis termékeket, és ott a vevők pedig tapsoltak, és már akkor éjjeneztek.
És ez gondolom tök jó visszajelzés volt,
és ez egy nagyon jó dolog volt, hogy valamit alkottam, aminek valaki örült. És pontosan ez a mai napig hagy.
Ezt hagy téged, akkor ezt hozza ezt a fanatizmust.
Így van,
igen,
hogy adni tudok így az embereknek, és nekem az a legjobb érzés, hogyha oda is tudok állni a pult mögé, tehát hogyha, és ezért járok nagyon sűrűn piacra, hogy én tudjam odaadni a kenyeret, hogy én tudjak róla mesélni, mert én tudom a legjobban elmesélni, hogy mi volt a gondolatom, amikor ezt kitaláltam.
Kíváncsiak az emberek, érdeklődőek, érdekli őket ez a történet? A mesél, mert hogy azért mondtam ezt a tanítót, mert hogy ez is valahogy ez jön le rólad, hogy szeretek ezeket megtanítani, elmesélni, azt, hogy az emberek tudják, értsék, hogy ez neked akkor ezek szerint fontos, és ma rá fogadókészség is.
Nagyon fontos, és óriási rá az igény. Tehát tényleg én elmegyek egy piacra, és amikor például viszem magammal ugye a kis hordozható pizza kemencénkkel, tehát nem kicsi, meg 2 tonna, de amikor oda megyünk.
De zsebben még nem fér be.
Akkor így van, de olyankor én beosztott vagyok, tehát én ott állok a lapáttal, és én sütöm a pizzákat, és mint a kis legyek. Így körbeállnak a vendégek, és valójában mindenkinek van kérdése. Nem biztos, hogy pizzával kapcsolatos, lehet, hogy kakaócsiga, kenyér, liszt, honnan vásároljam, idén milyen lesz a búza. Szóval elképesztő mennyiségű kérdés van, megpróbálok mindenre
válaszolni. És akkor te türelmesen szépen mindenkinek válaszolhatsz.
Én nagyon, nagyon.
Tök jó. Olvastam egy, nem olyan régen a Pénzcentrumon beszéltél arról, hogy kezdődött ez az egész, mert hogy most olyan, mintha egy folyamatnak a végén lennénk, mintha minden ilyen olajozottan működne, de nem mindig volt ez így. És elmesélted ott ebben a beszélgetésben, hogy mennyire nehéz volt kezdővállalkozóként, és volt egy mondatod ott, azt arra akarnék rá kérdezni, hogy ezért sokszor csalódtál, és az, hogy Magyarországon a kultúrája nincs meg ennek a fajta vállalkozásdinak, meg a társadról beszéltél tulajdonképpen.
Igen, itt ugye ilyen befektető, igen, és mondjuk azt, hogy mecénásokról van szó, tehát én erre mondtam azt, hogy ennek szerintem Magyarországon még nincs itt. Pontosan ezt látom, hogy ezek a franchise dolgok sem annyira jól működnek itt ebbe az országba, leszámítva, hogy a szülőhazáját, vagy ellentétben a szülőhazájával, az Egyesült Államokban ez teljesen másképp gondolkodnak róla. Itt is az a legnagyobb probléma, és ez nem csak az én tapasztalatom, hanem én rengeteg emberrel barátkozok, elképesztő mennyiségű ember ismer, és onnan is megkapom ezeket a visszajelzéseket, hogy itt igaziból valaki, akinek egy tudása van, az azt segíteni kell. Tehát azt nem megvásárolni kell, hanem őt segíteni kell. Ki kell, hogy tudjon bontakozni. Tehát, hogyha arra az emberre olyan feladatokat hárítunk, amihez már az elején tudjuk, hogy nem ért, lásd, ügyvezetés, könyvelés, pénzügy, hogy értene egy pék hozzá? Egy péknek ahhoz kell érteni, hogy gyönyörű szép kenyeret állítson elő, és utána ez kedvesen adja oda a vendégeknek. Neki ez a feladata.
És ebből a szempontból a te, hát nyilván ez a sok évtized, meg sok év, ami mögötted van, rengeteg tapasztalat nyilván. Mi az, ami mondjuk a legfontosabb tanács, amit adnál, mondjuk ha ma kezdenéd, és vissza lehetne az időt tekerni, és az a tapasztalat már meg lenne, ami megvan benned, akkor mit csinálnál másként, vagy mi lenne az a tanács, amit mondjuk így vállalkozóként tudnál adni, vagy mondanál, vagy ami a legérdekesebb ebből a szempontból?
Én most is azt vallom, hogy a legjobb nagyon piciben ezt elkezdeni. Addig nyújtózni, amíg ér a takarónk. Ha kell, én kézzel dagasztottam, tehát nem volt pénz dagasztógépre, nem volt egyébként áram abban a műhelyben, ahol ugye dolgoztam, de nem baj. Tehát ez nagyon... Eleve nagyon közeli kapcsolatba kerülsz a tésztával olyankor, és szerintem sokkal jobb lesz a végeredmény. Mindenki mond ilyeneket, közhelyeket, hogy ugye bele kell gyúrni a szeretetet, de ez tényleg így van. Tehát, hogyha nem boldogan állunk ennek az egésznek neki, akkor nem olyan lesz a végeredmény. Tehát mindenféleképpen én azt gondolom, hogy az elején elég egy tudás, és egy jó nagy boldogság. Így kell elkezdeni ezt a típusú
vállalkozást. Ez elég idealisztikusan.
Hát igen, de higgyük el, hogy működik. Azért működik, mert ha utána fogom a kis kosaramat, és kibattyogok vele egy kézműves piacra, és azon a kézműves piacon elkezdek beszélgetni a vevőkkel, és átadom nekik azt a terméket, amit elkészítettem, ők ezt meg fogják hálálni, és ők nagyon kitartóak lesznek hosszú-hosszú éveken keresztül, úgy, ahogy ez nálam is megtörtént. Az elején még csak ugye egy 1 méter x 1 méteres kis asztalom volt ezen a piacon, aztán kettő darab, aztán 4 darab, aztán 5 darab, és a végén már elképesztően hegyekbe álltak a péktermékek, úgyhogy én szerintem ezt valahol itt kell így elkezdeni.
Tehát nagyon fokozatosan, nagyon szépen nyugodtan
és nagyon stabil alapokra kell építeni, és a stabil alapjuk valójában a vevőid. Tehát ővelük kell egy elképesztően jó kapcsolatot kialakítani, és kiszolgálni az ő igényeiket.
Azért kérdeztem ezt, mert ugye most picit gazdasági vizekre is evezve, hát mindannyian látjuk, hogy mi a helyzet most az árakkal kapcsolatban, főleg a pékáru esetében hát elképesztő drágulás volt, ugye
igen,
az elmúlt időszakban, meg lehet tartani?
Nem. A pékáru pont nem kellene szerintem alapul venni, szerintem a pékáru Magyarországon egy marketing eszköz volt. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a pékárunak nem volt becsülete, ez meg is látszott a minőségen. Ehetetlen pékáru volt 20-30
éven keresztül. Ja, most a vizes zsemléről beszélünk?
Is, meg a kenyér, ami még pár évvel ezelőtt 275 forintba került, csak azért, hogy bemenjen valaki a nagy áruházba, akkor megveszi ezt a kenyered, és mellette kenyér, nevezhetjük kenyérnek, mert sajnos az élelmiszerkönyvbe, a törvénybe belefér, de azért mi már tudjuk, és a Covid óta nagyon sokan tudják, hogy mi az az igazi jó kenyér. Szóval igaziból ez a békafeneke alatt volt ez az ár, tehát ezen nem tudott egy vállalkozó normális tisztességes hasznot elérni, ő nem tudott ebből normálisan fejlődni, ezekből csak azok tudtak profitálni, akik napi 15-20-30 ezer darabot készítettek. Uh-huh. Senki más nem.
Hát igen, csak ugye most nagyon sokan ott vannak vele, nekem is nagyon sok olyan is, de nyilván te is találkozol ezzel nap, mint nap, hogy ezért nem mindenki tudja megtenni, hogy nem tudom, 3-400 forintot kifizessen mondjuk egy darab pékáruérva süteményért, vagy kakaócsigér, vagy bármi másért.
Az egy euró.
Te érzel ebben vissza, tehát milyen változást így az elmúlt időszakban, vagy az emberek ugyanúgy vásárolnak, és nem
pontosan
nézik
ugyanúgy
az árakat?
Nézik az árakat az emberek természetesen, de pontosan ugyanúgy vásárolnak. Az emberek most már azt nézik meg, hogy mit vesznek. Tehát nem csak beleszórunk mindent a kosárba, hanem igenis keresik a minőséget. És a minőségért az emberek hajlandóak kifizetni.
Tehát van rá kereslet ezek szerint. Uh-huh. Mert ehhez a cikkhez, és aztán még tovább olvastam, hogy meg te is beszéltél róla, hogy azért az sem egy utolsó probléma, hogy nincs szakember, meg nincs elég pék. És éppen olvastam, hogy közben meg olyan fizetéseket ajánlanak pékeknek, biztos láttad te is ezeket a híreket, ezeket az információkat, hogy akár ilyen nettó félmilliós fizetéseket is ajánlanak, mégsem ennek. Vagy lehet, hogy rosszul, vagy lehet, hogy még akár többet is, tesz, nyilván jobban látod, és még sincs elég pék, meg hogy nem is jelentkeznek ezekre az állásokra. Ez hogy jön össze?
Hát ez sajnos bármelyik szakmára jelenleg elmondható ebben az országban. És igenis kínálnak ilyen fizetéseket.
Tehát, hogy ez egy létező
ennél, ez egy létező történet. Dolog, persze, sőt, ennél sokkal többet is kínálnak, és pont ezért mondtam azt, hogy egy ilyen mértékű fizetésből egy eurós pékárút kifizetni szerintem egyáltalán nem probléma, és nyilván az lenne a reális, ha Magyarországon minimum mindenki ennyit keresne, és akkor biztos, hogy nem lenne gond kifizetni a péknek amúgy a kenyérnek az árát. Egyébként Ausztriában, Olaszországban 7 és 10 euró közt mozog ez az ár, de Franciaországban egy jó kézműves péknél egy kis vekni az 17 euró. Aha. Tehát azért, amikor Magyarországon ki lenne rakva 5-6 ezer forintért egy ilyen kis vekni, az nem hiszem, hogy nagyon sokan megvásárolnák.
Csak és akkor miért nem mennek az ember? Vagy mert nincs elég szakképzett munkaerő? Vagy miért nem? Szóval azért ennyi pénz manapság azért ez úgy elég jó fizetésnek számít, és most ugye nettóról beszélgettünk.
Igen. Hát bevallom őszintén, hogy fogalmam nincs, hol vannak az iskolából kiszivárgó gyerekek. Talán van egy olyan feltételezésem, hogy azért nagy üzemek vagy áruházláncok esetleg fizetnek havonta nekik mondjuk ilyen, hogy hívták, ösztöndíjat, és akkor utána lehet, hogy van nekik egy szerződésük velük, hogy utána x éven keresztül ezért náluk el kell helyezkedni, dolgozni. Régen volt ilyen, pontosan most, hogy van-e ilyen, ezt én nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nálam még egyetlen egy végzős. Egyetlen egy végzős nem kopogtatott be az ajtón, hogy csókolom, szeretnék péknek jelentkezni, most végeztem a suliba, és úgy képzelem el, hogy önnél szeretnék dolgozni. Soha egyetlen egy ember.
Azért ez elgondolkoztató.
Hát ez már nem is gondolkodok.
Én már nem gondolkozom.
Mert tehát, hogyha én bármilyen szakmában el szeretnék helyezkedni, akkor biztos vagyok benne, hogy elkezdem azért böngészni, hogy ki az, akiről beszélnek, ki az, aki jó, kóstolgatok, nézem, és én biztos, hogy nála szeretnék elhelyezkedni. Ez nem kérdéses.
Tehát, hogyha valaki keres, akkor tanulni. Szerintem elég könnyen beleakad a te.
Igen. De önmagában ez a pék szakma is, ugye, ez az örök életben egy elképesztően nehéz szakma volt. Tehát azért itt éjszaka is kell dolgozni, hajnalban is kell dolgozni, itt meleg van, ez nem kérdéses. Amikor ünnepel mindenki, meg az egész ország, akkor a pék az pont kétszer annyit dolgozik, legyen az húsvét, legyen az karácsony. Amikor még mindenki otthon van, nekünk már be kell menni dolgozni, mert másnap reggel, amikor mindenki végez a nagy ünnepegetéssel, akkor ő már reggel a boltba szeretne kiflit venni, de ez természetesen egy nap meg kell, hogy előzze munkába. Úgyhogy nem egy szexi szakma jelenleg, úgyhogy inkább ugye most jobban megy az influencer, vagy a különböző sztárok, az jó, jobban tetszik a mai fiatalságnak, hogy ezt csinálják. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy próbáld ki, de emellett nem baj, hogyha egy emberi szakmát is megtanulsz, és az sem baj, ha ez mondjuk nagy Isten kapcsolódik az élelmiszerhez, mert ugye már nem volt olyan régen, amikor ránk zárták a lakatot, és ugye hát senki nem nagyon tudott előállítani otthon semmilyen faj, még egy palacsintát se. Tehát nem fáj ez a tudás, hogyha az ember megtanulja, és mint beszéltünk róla, ezzel még pénzt is lehet keresni.
És egyébként neked, mert ugye azért most már van egy saját, hát hogy milyen branded, finoman szólva, mert tényleg az ország pékjeként szoktak emlegetni, hogy ez számodra mekkora volt, vagy mennyire volt fontos, hogy ez felépüljön, hogy ismerjenek, hogy hívjanak interjúkra, hogy el tud ezeket mondani, el tud ezeket mesélni, tud tanítani, mert nyilván az, hogyha ismernek az emberek, akkor könnyedében odafordulnak, könnyedében kérdeznek, nagyobb a bizalmuk az irányodba, szóval hogy ez mennyire volt fontos, hogy egyfajta ismertséged legyen? Vagy ez úgy jött magától?
Ez egyáltalán nem volt fontos számomra, egyáltalán nem volt fontos. Egy ilyen típusú vállalkozáshoz elengedhetetlen szükség lett a szerencse. Tehát én pont jó időben kezdtem el sütni a hagyományos kovászos technológiával termékeket, amikor még rajtam kívül körülbelül ketten próbálkoztak ezzel az országban, és még amúgy a környező országokban is ugye gyerekcipőben járt. Tehát nyilván adott volt egy ilyen pillanat is. És innentől kezdve természetesen magától generálódott egyfajta ismertség, hiszen minden újságíró megkeresett, megkérdezte, mi ez, hú, kóstoljuk, hú, ez más, mitől más, és onnantól kezdve ez egy ilyen érdekesség lett, és ez valójában beindult, és az így magát elkezdte generálni. Ugye, hát a pontot az íre, az természetesen a bezártság, a Covid tette rá, mert ugye előtte is azért több ezer ember követte az én oldalamat, meg a pékségnek az oldalát is, na de akkor aztán tényleg ugye mindenki ráért ezzel foglalkozni, úgyhogy elkezdték, pont egy tanárnőnek tartottam a múltkor workshopot, aki azt mondta, hogy az országban nekem volt a legtöbb tanulom. vagy bárki bármit mond, de hogy nekem volt a legtöbb tanulóm az országban. És természetesen, mivel ez nem volt tudatos, de természetesen most már, hogyha akarom hallatni a hangomat, hogy a kenyér meg ez a fajta kenyeret választ, vagy ezt az ős búzával dolgozza, ahhoz ez egy jó platform, hogy az emberek engem megismertek.
Egyébként hogy akarod hallatni a hangodat, ez mondjuk... Például van olyan meghívás, amit mondjuk így visszautasítasz? Mert beszéltünk itt adás előtt, ahogy ő folyamatosan hívnak nagyon-nagyon. Sokféle, legutóbb ugye Tusványoson is voltál. Tehát
nem,
ilyen...
Tusványoson nem voltam.
Nem voltál?
Nem. Erdélyben vagyunk, tehát megyünk, de az egy fesztivál, oda minden évben megyünk, de az kifejezetten egy gasztronómiai fesztivál, amire elmegyünk. De teljes mértékben igazad van, nem megyek el mindenhova, mert általában mindig dolgozok. Ezt szoktam mondani, hogy van én nekem munkám. De emellett, inkább úgy szoktam leegyszerűsíteni a dolgot, oda megyek el, ahol a kenyérről lehet beszélni. Mert hogy az én feladatomnak érzem azt, hogy ezt a kenyérsütést, ezt népszerűsítsem, hogy az alapvető élelmiszerünkből mindenki jót fogyasszon, és ez nem azt jelenti, hogy menjen el akár a kézművespékhez, hanem süsse meg magának otthon, találja meg a jó gazdákat a környezetében, ismerje meg egyáltalán, mi az, hogy liszt.
És, mert hogy azért ez sem adja magát. Azért te annyit elmeséltünk szerintem a nézőknek, hogy amikor jöttél, ugye az én egyik kollégám bejött ide, és hozott egy fotót nagyon kedvesen, hogy a felesége a te receptjeid alapján süt és készül, és mindig figyeli, hogy milyen tanácsokat adsz, és ugye ki is nyomtatta vagy ezt a fotót, aztán meg autogramot is kért tőled. Például az ilyen típusú visszajelzések, ezek gondolom azért elég sok energiát adnak, vagy ezek éltetnek nyilván.
Napi 18-20 órát biztos dolgozok, de bármi ilyen jön utána, ez újra fel tud villanyozni, és újra neki tudok állni. Én nem mondom azt, hogy nekem nem nehéz minden hajnalban, vagy éjszaka elkezdeni dolgozni, mert igenis nehéz. De egy ilyen nagyon nehéz nap után például elém csúsztatnak egy könyvet, egy kisgyerek, vagy odahoz nekem a könyvből egy olyan almáspitét, amit ő sütött meg, akkor igaziból ezt a fáradtságot feletteti, és azt érzem, hogy megéri ezt az egészet csinálni teljes mértékben, mert én akkora szeretetet kapok vissza az emberektől, hogy az valami hihetetlen. Az valami hihetetlen. Hiszen már amikor ugye kezdted a beszélgetést, és felsoroltad, hogy lovag meg minden, már akkor majdnem közbeszóltam, hogy igen, hát valójában itt kéne már abba hagyni ugye a csúcson ezt a dolgot.
Kell abba hajni, igen.
De nem lehet, tehát nem lehet. Tehát annyira jó, hogy amikor kirakom az oldalra, hogy tartok egy gyerekworkshop, és 150 jelentkező van, 150 gyerek, és a 150 gyerek elképesztően jól érzi magát. Tudja a 150-ből 148, hogy mi az, hogy kovász, mi az, hogy tisztességes alapanyagok. Ölelgetnek a végén, autogramokat kérnek, tehát egy rockstar, a kőszegi lakótelepi téggyerekből egy rockstar lett. És ez elképesztően jó érzés. Azért, mert ők majd ezt fogják továbbadni másnak. Ő majd süt a saját gyerekének, aztán remélem, hogy ez így lesz a továbbiakban.
Egyébként, ha említetted, hogy mennyit dolgozol, meg hogy mennyire nem alszol, én tudom, hogy ez egy standard kérdés, mert mindig mindenki próbálja megfejteni a te titkodat, hogy azért valamennyit csak kell aludni, vagy legalább maga le is pihenni.
Volt időszak, amikor csak két naponta lehetett aludni, amikor az elején azért ott nagyon-nagyon oda kellett tenni magamat, de most azért figyelek rá. Néha már 4-5 óra egyben is.
De azt mondd el, hogy ez, és tudom, hogy mondom ezt, tudom, hogy többen próbálták kihúzni belőled ezt, hogy lehet magad kondicionálni arra, hogy ennyire keveset aludjál, vagy ennyire keveset pihenjél, és hogy lehet enni energiával, és tudom, hogy nyilván az a visszajelzés is minden egyéb az hajt, amit kapsz, de akkor is, hogy hosszú távon, hogy ennyire keveset pihensz, ezt hogy oldod meg? Vagy amikor lerakod a fejed, és akkor K.O. azonnal?
Hát én nem alszok, én elájulok, azt szoktam mondani. Próbáltam filmet nézni az utolsó 10 évben, általában ugye az oroszlán üvöltésig jutok el az elején, és utána elalszok. Ausztriában, amikor dolgoztam 8 éven keresztül, akkor mindig arra tanítottak, hogy amikor csinálni kell, akkor nagyon kell csinálni, amikor viszont meg kell állni, akkor meg kell állni. nem egyszer-kétszer várnom kell ugye egy-egy órákat valami tésztára, és akkor ugye elelbóbiskolok én a lisztes zsákon is. Persze, hát ott nincsen baj, annál nincs jobb, mint a lisztes zsákon aludni, amúgy. Mondhatnám viccesen, hogy a sok kávé az elképesztő nagy segítség ebbe a dologba, de természetesen azért próbálok odafigyelni most már. Volt időszak, amikor nem. Éreztem is egészségügyileg, hogy baj van. Aztán akkor muszáj voltam lépni, hogy valami legyen, és most a múlt héten elmentem a kardiológushoz videóba, és azt mondták, hogy minden rendben van. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a titka. Lehet, hogy megcsipett egy pók régen, és ilyen erőkkel vértezett fel, nem tudom. Hál' Isten egyelőre úgy néz ki, hogy minden rendben van.
Marad még idő így egyébként, emellett bármi másra? Tudom, azt is mindig el szoktad mesélni, hogy ha nyaralsz, ugye akkor is dolgozol, meg akkor is mész, akárhova is mész, előbb-utóbb a helyi pékségnél kötsz ki, de hogyha van egyáltalán bármi más az életedben, ami nem a kenyérrel, vagy a sütéssel, péksége munkával van kapcsolatban, vagy ez teljesen kiesett most? Mondjuk nem tudom, hogy ha 20, vagy ennyi órát dolgozol egy nap, akkor mi férhet még bele, de azért hát, ha van valami.
Elképesztő módon kertészkedek mostanában. Ma is beiktattam egy fél órás főnyírást. Úgyhogy például ez most nagyon tetszik. Nyilván egy picit része ennek a dolognak, amit csinálok, de igen. Figyelek azért most már erre, és gyűjtöm magam köré azokat az embereket, akiknek a munkájával én időt vásárolok magamnak. Uh-huh. Úgyhogy keresem azokat a pékeket, azt az üzemvezetőt, azt a pénzügyest, aki leveszi azokat a dolgokat a vállamról, hogy amikor én kiteszem a lábam, akkor ugyanúgy működjön tovább ez a vállalkozás. Ezek általában hosszú-hosszú évek, sőt évtizedek, mire kialakul körülötted egy ilyen csapat. Emellett azért így el szoktam menni a bicikli, a kutyát el kell vinni sétálni, úgyhogy bebeiktatok ilyen dolgokat, valamint, hogyha megbeszélésre megyek, akkor például nem kapcsolom be elnézést a rádiót, hanem akkor egy ilyen teljesen csendes autóba annyi gondolat tud jönni, ki tudom pihenni magam ott a kocsiba, de nekem az is óriási pihentetés, hogyha workshopok tartok, és jönnek hozzám, vagy 15 felnőtt, vagy 100 gyerek, teljesen mindegy, én akkor is teljesen jól ki tudom magam pihenni, és annyira változatos az életem, hogy én ezt nem is élem meg amúgy munkának, hanem buli az egész.
Még egy dolog, azt mondtad egyszer, hogy egyébként nem vagy egy türelmes típus, de hogyha ugye kenyerekről van szó, akkor te vagy a legtürelmesebb, és hogy az emberekkel nem vagy türelmes, csak a kutyákkal és a tésztákkal, és ezen is gondolkoztam, hogy ez azt jelenti, hogy azért elég sok, gondolom, nem tudom, hogy voltak-e csalódások ilyen szempontból, akár munkatársakban, emberekben, kutyákban nem lehet, nem. De meg a tésztában sem ezek szerint, de azért emberekben ezek szerint lehet.
Sajnos igen. Sajnos igen.
Tehát, hogy azért voltak, ez üzleti...
Hát is, nem, is. Nem, volt magánéleti is, volt üzleti is. Picit változik ez a világ, és nem jó irányba változik ez a világ. Azt figyelem, és azt nézem körülöttem, és...
Márhogy érted, milyen
hát ezek az igaz barátságok... Nehéz erről beszélni, mert lehet, hogy mindenki másképp éli meg, mint én, de egyszerűen ez az önzés, ez a... azonnal dudáljuk le az autóval a másik fejét, ne engedjük át a zebrán a gyalogost, préseljük a korlát. Szóval olyanokat látok minden nap, hogy egyszerűen nem fogom fel, hogy az ember az nem tud annak örülni, hogy süt a nap, vagy esik az eső, vagy csicsereg a madár, hogy miért nem veszik észre ezeket az apró szépségeket. Tehát lehet, hogy sokkal boldogabb lenne az élete. Például mi nálunk ugye hajnali 7 órakor már kiköltözik vidékre, ugye Budapestről, mert hogy ő nagyon vidéki akar lenni, és hogy ott mennyire jó lesz majd, és reggel 7-kor nyomja a dudát, mint az állat, hogy ő már menne. Uh-huh. És utána ül egy órát nyilván a dugóba a kocsiába, majd ugyanez hazafele is. Tehát, és egyszerűen egy ilyen, nehéz ezt megfogalmazni, de egy kicsit butul is el ez az egész dolog, ahogy látom akár a kommentekbe. Hál' Isten nem annyira az én oldalamon, de azért én is részese vagyok ennek a sztorinak. És talán ezekbe így kezdek csalódni. Tehát akiben nagyon megbízok, akinek átadok egy tudást. Tudom jó már, hogy ez nem az a világ, hogy mellettem fog ő megöregedni. Mert ha nagyon ügyes, akkor magánvállalkozó lesz majd, hogyha pedig... csak kihasználta azt, hogy nálunk tanult, vagy nálam tanult, és akkor azzal majd el tud helyezkedni egy más helyre, vagy kimegy külföldre. Ezek így érthetőek.
De... Külföldön ilyesmit nem tapasztaltál amúgy, ilyen típusú mentalitás, vagy kevésbé?
Hát sokkal kevesebb ilyen mentalitással találkoztam. Ausztriában egyáltalán nem. Franciaország volt, meg volt a fixpék, és volt a vándorpék. Tehát a vándorpéknek meg az volt a feladata, hogy vándoroljon mindenhol, mindenhol tanuljon meg mindent, majd miután ezt megtanulta, nyissa ki a saját pékségét.
Aha. Van egyébként kedvenc pékárud? Olyan, ami tudom, hogy a kifli csücsök, amit említettél, de mondjuk ami te csináltál, te találtál ki, a te gyereked. Van olyan, ami nagyon nagy kedvenc?
Hát például ez a 4 sajtos bár, ez, amit már említettem neked, ez egy nagyon nagy kedvenc. A málnás étcsokolád és fonott kalács is nagyon finom. Talán ezeket, olivás rúd, elképesztően jó. Müzlis kifli, az is nagyon finom. Akkor most csináltam egy ilyen jó kis halapenyós, cheddar sajtos kenyér rudat, az nagyon tetszik. Rengeteget tudnék sorolni amúgy.
Hát azt hiszem, hogy a nézők, hallgatók is szerintem most nekiállnak, és lehet, hogy akkor egy jó kis...
De most a favoritom például hogy készítetek magunknak kolbászt, és ez egy sajtalátszőt kolbász, amit én a kis leveles tésztámba tekerek be, és amikor ez megsül, és kívül ropog az a finom leveles tészta, belül pedig bugyog ki a sajt abból a kis fűszeres kolbászból. Hát én azt gondolom, hogy ez elképesztő.